Hetedik fejezet. Mi történt Don Quixote és fegyverhordozója közt, és több rendkívüli esemény. Alig látta meg a gazdasszony, hogy Sancho Panza és ura bezárkózott, mindjárt sejtette, miben törik a fejüket. Gyanította, hogy az a tanácskozás a harmadik útrakelés szándékát fogja mérlegelni bennük, ezért magára terítvén kendőjét, nagy búsan és elkeseredve azonnal felkerekedett, hogy felkeresse Sanjón Barrasco bakkaleorust, mert azt hitte, hogy urának újdonsült barátja jól ért a szóhoz, talán le tudja beszélni oktalan szándékáról. A deák éppen házok odvarán sétálgatott. Alig ért oda az asszony, bűnbánatosan is elcsüggedve odaborult a fiatal ember lába elé. Amint Carrasco meglátta ezt a fájdalmat és rémületet, így szólt hozzá. Mi a baj, asszonyság? Mi történt, hogy majd a szíve szakad meg bele? Semmi, kedves Sanjón úr, de a gazdám oda van. Oda van már bizonyosan. Hogy oda van, jó asszony? Kérdezte Sanjón. Talán valami súlyos testi sérülés érte?
Nem úgy,
válaszolt az asszony, hanem úgy, hogy bolondsága kapuján fog elköltözni. Azt akarom mondani, kedves lelkem, bakkaleurus uram, hogy ismét útra készül, most már harmadszor, hogy szélese világon keresse, amit ő szerencsének nevez, és amiről én el nem tudom képzelni, miért nevez így. Első ízben félholtra verve hozták haza, szamára fektetve. Másod ízben ökrös szekéren jött meg ketrecbe zárva, és azt gondolta magáról, hogy elbűvölték. Olyan síralom volt nézni, hogy tulajdon szülőanyja sem ismert volna rá. Egészen elsárgult, csont és bőr volt, a két szeme úgy beesett, hogy hátra nyomult agyveleje legvégső kamrájába. Hogy csak annyira, amennyire lábra állíthassam, többe került 600 tojásomnál, tanúm az Isten, az egész világ meg a tyúkjaim, és ők nem hagynak hazugságban. Már ebben csak ugyan nincs semmi kétségem, válaszolta a bakkaleorus, mert azok a tyúkok olyan jó kövérek, és olyan jól tartják őket, hogy a fehéret nem mondanák feketének, még ha fölfordulnának is. Hanem hát, kedves asszonyság, csak ugyan nincs semmi más baj. Igazán nem történt semmi egyéb szerencsétlenség, csak az, amit Don Quixote okozhat. Egyéb semmi se, válaszolta a gazdasszony. Akkor hát se baj, felelt a bakkaleorus úr. Térjen szép csendesen haza, tartson készen számomra valami meleg reggelit, útközben mondja el, ha ugyan tudja, hogy a Szent Apollónia hogy imádkozott. És én is mindjárt ott termek, és meg lehet győződve, hogy csodákat fog látni. Uram, irgalmazz! Kiáltott fel a gazdasszony. Azt akarja kegyelmed, hogy a Szent Apollónia imádságát mondjam el. Hiszen ez akkor lenne helyén való, ha uramnak a foga fájna. Márpedig neki az agyvelejében fészkel a nyavaja. Amint mondtam, megmondtam, jó asszony, válaszolt Sanjón. Menjen Isten hírével, ne feleseljen velem, tudhatja, hogy szalamankai bakkaleorus vagyok, velem nem lehet vitatkozni. Ezzel aztán a gazdasszony csak ugyan eltávozott, a bakkaleorus pedig tüstént a paphoz indult, hogy mindazt közölje vele, amit a maga helyén majd elmondunk. Don Quixote és Sancho között pedig elzárkózásuk ideje alatt a következő párbeszéd folyt, amit a történet híven és pontosan elbeszéli. Sancho így szólt gazdájához. A feleségemet már rátettem, uram, hogy elengedjen kegyelmeddel, ahová csak vinni akar. Rávettem, Sancho, így kell mondanod, jegyezte meg Don Quixote, nem pedig rátettem. Ha jól emlékszem, válaszolt Sancho. Egyszer-kétszer kérve kértem már kegyelmedet, hogy ne javítgassa az én szavaimat, amikor különben is érti, mit akarok mondani. Ha meg nem érti, akkor ám rivaljon rám. Vigyen az ördög, Sancho, nem értelek. Ha még erre sem tudom magamat világosabban kifejezni, akkor ám igazítson ki. Szorult belém is annyi a dudásból, hogy belejöjjek az igazi kerékvágásba. Nem értelek, Sancho, szólt közbe Don Quixote, mert nem tudom, mik akarsz azzal mondani, hogy beléd is szorult a dudásból. A dudásból belém szorult, azt jelenti, mondá Sancho, hogy nekem is van sütnivalóm. Most még kevésbé értelek, mondta Don Quixote. Na, ha még most se érti, kegyelmed, felelt Sancho, Isten engem úgy segéljen, én ugyan nem tudom, hogyan mondjam másképpen. Sejtem már, szólt most Don Quixote. Ugye azt akartad mondani, Szorult beléd is annyi a tudásból. Vagy olyan találékony értelmes, hogy felfogod, amit mondok, és nem lesz ellenedre, hogy tanítalak. Fogadni mernék, szólt Sancho, hogy kegyelmet kezdettől fogva kivette szavaim értelmét, s csak azért volt olyan akadékoskodó, hogy még egy pár tucat sületlenséget mondasson velem. Az is meg lehet, felel Don Quixote, hanem hát, hogy a dologra térjünk. Mit mond Teresa? Teresa azt mondja, kötve higgy a komának, pénz beszél, kutya ugat, ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó, s jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. Én ugyan azt tartom, hogy az asszonynak hosszú a haja, rövid az esze, de azért az is csak igaz, hogy a vaktyúk is talál szemet. Magam is a mondó vagyok, válaszol Don Quixote. Folytasd, barátom Sancho. Tovább, tovább. Úgy beszélsz ma, mintha gyöngyöt szórnál. Mindevvel oda akarok kiukadni, folytatta Sancho, hogy amint kegyelmed is igen jól tudja, egy halállal mindnyájan tartozunk, s ma még vagyunk, holnap nem. A halállal senki se ívott áldomást. Sose tudja az ember előre, mikor veti el a kanalat. A kasza a füvet is úgy elvágja, mint a kórót, és a halál órája senkinek sincs a homlokára írva, hanem akkor jön, amikor az Isten úgy akarja. A halál süket, s akármikor jön, mindig korán jön, aztán ha kopogtat az élet ajtaján, hiába minden kérés, nyöszörgés, halál ellen nincs orvosság, még a korona se használ. A halállal senki se bír, amit a világ tartja, a száz meg száz prédikáció hirdeti. Szent igaz, hagyta helyben Don Quixote, csak hogy még most se tudom, mire akarsz mindezzel célozni. Arra akarok célozni, felelte Sancho. Kössön ki nekem kegyelmed rendes bért, amit hónaponként felvehessek, amíg szolgálatom tart. S fizessék ki nékem kegyelmed vagyonából készpénzben, mert üres ígéretre nem akarok beállani. Amihez felibe harmadába jutok hozzá, vagy későn, vagy soha napján. Így aztán Isten oltalmába ajánlom magamat. Szóval tudni akarom, mi üti a markomat. Ha több, ha kevesebb. A tyúk is egyet tojik, és sok kicsi sokra megy. Szegődött bér, osztott konc. Ha majd aztán csak ugyanúgy fordulna, amit ugyan se nem várok, se nem hiszek, hogy kegyelmed igazán nekem adná azt az ígért szigetet, nem leszek olyan háládatlan, se olyan kapzsi, hogy bele ne egyezném, hogy a sziget jövedelméből vonják le az én fizetésemet, pamacsostól. Bizony, Sancho barátom, válaszol Don Quixote. A kamat néha ugyancsak pamat. Értem, uram, felelte Sancho. Fogadni mernék, úgy kellett volna mondanom, kamatostól, nem pamacsostól. No, se baj, csak hogy így is elértette kegyelmet. Annyira elértettem, jegyezte meg Don Quixote, hogy beláttam szíved legmélyebb mélyére, s már tudom, mire céloztál közmondásait számtalan nyilveszeivel. Elhihetett, Sancho, szívesen kötnék ki szegődött bért, ha csak egyetlen példát is találnék a kóborlovagok történetében, ami a legtávolabbról sejtetné, s mutatná, mit szoktak évenként vagy havonként fizetni. Elolvastam én a történeteket, majdnem valamennyit, de nem emlékszem, hogy akárhol is szó lenne arról, hogy kóborlovag szegődött bérre fogadta volna meg fegyverhordozóját. Én csak annyit tudok, hogy valamennyien kegyes adományok reményében szolgáltak, és amikor nem is álmodták volna, ha uroknak a sors kedvezett, egyszer azon vették észre magukat, hogy valami szigetet vagy ehhez hasonlót nyertek jutalmul, vagy legalábbis nagyságos címet kaptak. Ha te ilyen reményekkel és feltételekkel kész vagy a szolgálatomba visszatérni, Sancho, azt mondom, Isten hozott. De ha úgy hiszed, hogy én csak egy hajszálnyira is eltérek a kóborlovagság régi jó szokásaitól, akkor igen csalatkozol. Így hát, kedves Sanchom, eredj szépen haza, közöld Teresával az én elhatározásomat. S ha mindketten beleegyeztek, hogy engem kegyes adományok reményében szolgálj, nagyon jól van, de ha nem, ezután is jó barátok maradunk, mert amíg szemet szórhatunk, madarat is várhatunk, s gondold meg, fiam, jobb a jó reménység, mint a kész szegénység, s jobb a sok panasz, mint a kevés haszon. Azért szólottam így, Sancho, hogy megmutassam, én is tudom ám záporként önteni a közmondásokat, mint te magad. Röviden azonban azt akarta mondani, s ezzel mondom is, ha nincs kedved kegyes adományok fejében szolgálni, s az én sorsomban osztozni, akkor áldjon meg a jó Isten, és tartson itthon szentnek. Kapok én más fegyverhordozót is, szófogadóbbat és eszesebbet, mint te, és nem olyan ügyetlent, meg szószaporítót. Amint Sancho észrevette gazdájának szilárd elhatározottságát, besötétedett fölötte az ég, és szíve szárnyai lelankadtak. Mert ő szentül hitte, gazdája nála nélkül a világ minden kincséért sem fog útra kelni. Amint eképpen elgondolkozva itt állt, egyszerre csak Sanson Carrasco toppant a szobába, nyomban utána a gazdasszony meg a leányka, akik égtek a vágytól, hogy meghallják, milyen szavakkal fogja a bakkaleárus lebeszélni gazdájukat szándékáról, hogy újra kalandok után járjon. Azonban Sancho, a rossz csont, most is, mint az első alkalommal, átkarolván Don Quixotét, nagy fennszóval így szólt hozzá. Ó, kóborlovagság virága! Ó, tündöklő fénye a fegyvereknek! Ó, dicsősége és tükre a spanyol nemzetnek! Rendelj el a mindenható Isten, hogy mindazok, akik a te harmadik utad elé akadályokat gördítnek, s hátráltatni akarják, ki ne menekülhessenek kívánságaik útvesztőjéből, és soha el ne érjék álnok szándékukat. És itt a gazdasszonyhoz fordulva így folytatta. Bátran felhagyhat már asszonyom Szent Apollónia imádságának elmondásával, mert én tudom, hogy az egek határozott rendelése, hogy Don Quixote úr újra hozzálásson nagyszerű és új terveinek kivitelezéséhez, és én nagyon megterhelném lelkiismeretemet, ha nem sürgetném és sarkallanám ezt a lovagot, hogy ne fékezze, s ne tartsa vissza tovább hős karjának erejét és bátor lelkének hevülését, mert késedelmével csak megcsorbítja a sértettek jogát, az árvák védelmét, a szűzek becsületét, az özvegyek megsegítését, a házasok támogatását és más egyéb ilyeneket, amik a kóbor lovagságtól függnek. Azt illetik, hozzátartoznak, és vele szoros kapcsolatban állnak. Fel, Don Quixote úr, szép és derék uraság, inkább ma, mint holnap, keljen útra kegyelmet, s ha netalán valamilyen hiányoznék, ami szándéka megvalósítását hátráltatná, itt vagyok én, személyemet és vagyonomat felajánlom szolgálatára, s a kegyelmednek netalán fegyverhordozóra lenne szüksége, legnagyobb szerencsémnek fogom tartani, ha én nyerhetem el ezt az állást. Don Quixote e szavakra Sanchohoz fordult, így szólt. Nem megmondtam-e, Sancho, hogy nem leszünk szűkében a fegyverhordozóknak. Látod, ki ajánlkozik? Ő maga, a nagyszerű Sanson Carrasco, bakkaleárus. A szalamonkai tantermek örökös felvidítója, mókamestere, teste épp, tagjai hajlékonyak, maga hallgatag, s épp oly nyugton tűr el hevet, fagyot, mint éhet, szomjat, s megvan benne minden, ami a kóborlovak fegyverhordozójában kívánatos. De Isten ments, hogy én csupán saját óhajtásom véget ledöntsem és összetörjem az ismeretek oszlopát és a tudományok díszedényét, s kivágjam a szép és szabad művészetek pálmáját. Maradjon ez az új Sanson az ő hazájában, s váljon szülőföldjére és ő szülei dicsőségére. Beérem én akármilyen fegyverhordozóval, ha Sanchónak nincs kedve szolgálatomba állni. Dehogy nincs, jelentette ki Sancho ellágyulva, könnybe lábadt szemmel, és így folytatta. Nem mondja senki rólam, uram, ha megettük a vacsorát, ott hagyjuk a háznak urát. Engem se a gólya költött, s tudja az egész világ, de kiváltképpen szülőfalum, kik voltak a panzák, akik tőlén származom. Aztán meg azt is tudom, azt is tapasztaltam, nem egy jó tettéből, s még több szép szavából, milyen kegyes akar lenni irántam kegyelmet. Ha azonban mégis billegettem a fülemet a szegődött béremért, csupán a feleségem kedvéért tettem, mert ha megbicsakolja magát, nincs az a kalapács, ami úgy rászorítsa a hordóla az abroncsot, mint ahogy az embert ő sarokba szorítja, hogy célját elérje. Hanem hát végtére is, több a süveg a konytnál, s minthogy én hordom a süveget, s mindenhol ember vagyok a gáton, amit ugyan senki sem tagadhat, úr akarok lenni a magam házánál, akárki akármit mond is. Nincs is más hátra, csak kegyelmet tegyen végrendeletet, meg testamentumot, de olyat, amit nem protestálhat meg senki. És aztán kerek egy útra, hogy Sancson úr lelke ne gyötrődjék, hiszen azt mondja, lelkiismerete kényszeríti, hogy kegyelmednek tanácsolja, hogy harmadszor is menjen újfent világgá. Ami pedig engem illet, én megint csak felajánlom hű és igaz szolgálatomat, s helyt is állok úgy, vagy még jobban, mint akárki fia, aki valaha kóborlovagot szolgált. A bakaleurus alig tudott hova lenni csodálatában Sancho Panza beszéde és kifejezése módjának hallatára. Mert bár olvasta a lovag történetének első részét, azt mégse hitte, hogy Sancho olyat akar gazdájával testáltatni, ami ellen nem lehet protestálni. Mindannak hitelt adott, amit róla olvasott, s szentül hitte, hogy együgyűség dolgában párját ritkítja messze földön, s meg nem állhatta, hogy azt ne mondja magában, két ilyen bolond, mint ez az úr és szolgája, még soha se volt a világon. Don Quixote és Sancho végre megölelte egymást, és újra szent lett a békesség, és azután a nagy Carrasco helyeslésével és beleegyezésével, mert valóságos orákulumnak tartották, elhatározták, hogy 3 nap múlva útnak indulnak. Ez mindent rendbe lehetett szedni, ami az útra szükséges volt, de még rostélyos sisakot is keríteni valahonnan, mert Don Quixote azt állította, hogy nélküle semmi szín alatt nem indulhat. Sanson felajánlotta, hogy megszerzi, mert van neki egy barátja, bizonyosan nem fogja megtagadni a kérését. Az ide adja a magáét. Igaz ugyan, hogy a sisakot a por és a rozsda úgy belepte, hogy nem is látszik, mi van alatta. Persze a gazdasszony és a lovag unokahúga szórt a bakkaleurusra, hajukat tépték, arcukat össze-vissza karmolták, s nincs az a fizetett siratóasszony, aki nagyobb jajveszékelést tudna csapni, mint ők, gazdájuk távozása miatt, mert olybá vették, mintha már temetni vinnék. Sanson eljárása, hogy Don Quixotét 3. ízben is távozásra serkentse, mint a történetből utóbb majd kiderül, a plébános és a borbély tudtával történt, mert előzőleg közölte velük tervét. A kitűzött 3 nap alatt Don Quixote és Sancho Panza ellátta magát minden szükségessel, Sancho megbékítette feleségét, Don Quixote pedig unokahúgát és gazdasszonyát, és az éj beáltával a bakkaleuruson kívül, aki valami fél mérföldnyire el akarta kísérni a lovagot, senki sem látta őket, útnak eredtek Tobozó felé. Don Quixote az ő jó Rosinantéján, Sancho pedig a maga régi szürkéjén. Tarisznyájuk tele volt mindenféle harapnivalóval, az erszény pedig pénzzel. Don Quixote az erszényt fegyverhordozójának adta át, hát ha szükség lesz rá. Sanson megölelte a lovagot, s kérve kérte, tudósítsa jó és bal sorsáról, hogy szerencséjének örülhessen, bánatában részt vehessen, amint igaz baráttól várható. Don Quixote megígérte, Sanson visszatért a faluba, a két utas pedig egyenesen a nagy Tobozó városának tartott.